Jó napot kívánok! Meg tudunk-e küzdeni a kihívásokkal? Félre tudjuk-e tenni a sérelmeinket a szerelemért? Megbocsátunk-e annak, aki már nem is él, de kiderült valami, ami megváltoztatja a képünket róla? Az olvasó óhatatlanul magára veszi azokat a kérdéseket, amelyek egy regényben felmerülnek. Így lesz ez a Tűzzel játszókkal is, Leitner Lili regényével. És van még néhány kérdés itt a műsorban. Például, hogy meg tudja-e különböztetni az őrületet a normálistól, a rabságot a szabadságtól, a büntettet a jótól egy olyan gyerek, akit egy tébolyult apa nevel, szeretettel, de a realitásoktól elszakítva. A Fenyő Gyanta című skandináv krimiről hallanak majd az adás második felében. Érdekes lesz ez az óra, ugye velem töltik?
Könyvben utazom!
6 ember, akivel egyetlen nap alatt megfordul a világ. 6 élet, ami már sosem lesz a régi. Vajon hogyan birkóznak meg ők hatan a hirtelen jött változásokkal? Leitner Lilinek az Azur bicikli című regényében rendkívül szerethető emberek találkoznak, pontosabban útjuk váratlanul keresztezi egymást Oxfordban. Egy fiatal lány tanulni jön ide, de végül egy vendéglő megnyitásánál lesz komoly segítsége a tulajdonosnak. Egy nő súlyos beteg anyja mellett szinte teljesen magába fordul, de aztán ezen nap olyasmit hoz neki, amiről korábban álmodni sem mert. Egy bohém művészlányt pedig balesete hozza össze a szerelemmel. Olyan karakterek mind, akiknek történetét tovább olvasnánk, Leitner Lili meg is írta. A Tűzzel játszók című új regény más hangulatú lett, és már a cím is mutatja, mi a közös a szereplőkben. Induljunk innen ebben a beszélgetésben.
Hát ugyanúgy, mint az előző könyvben, az Azur bicikliben, a biciklinek ott ugye szimbolikus szerepe volt minden szereplőnél, itt pedig a tűz mindegyik szereplőnek az életében megjelenik valamilyen módon mindenkinél máshogy, ez viszi őket előre, vagy ez tartja bennük a szenvedélyt, vagy ez motiválja őket, vagy éppen a történetük során ez valahogyan nagyon fontos szerepet játszik, és ezért kapta igazából ezt a címet a könyv. Az, hogy tűzzel játszok, az ugye valamilyen módon azt jelenti, vagy azt sugallja, hogy valami kockázat, valami kaland történik, és ez a legtöbb szereplő életében így is van.
Hogyha visszatérünk egy picit az Azur biciklihez, ugye Oxfordban játszódik egy elragadó történet, de egy kicsit beszél arról, hogy miért a külföldi lét van egyrészt a középpontban, másrészt pedig a keresem az életfeladatomat, keresem a helyemet a világban. Miért fontos neked ez a téma?
Az első az, hogy külföldi élet, az azért, mert a saját életből vett motívum, mert én Hollandiában élek most is, meg mielőtt az Azur biciklit írtam, akkor már terveztem, hogy kijövök, és a Tűzzel játszókat pedig itt írtam tavaly, és én ide jöttem vissza a mesterszakot tanulni, és hát lehet, hogy itt is maradok. Úgyhogy nekem ezért ez a külföld, ez nagyon benne van az életemben, és ez is, hogy mennyire szeretek itt lenni, és mennyire szeretek más kultúrában, kicsit idegenként, de mégis befogadva érezni magamat, úgyhogy biztos, hogy ezért volt a könyvben is igazából tudattalanul, de most, hogy így mondod, valószínűleg ezért volt. Az életben a helyet megtalálni, hát szerintem minden én korombeli fiatal egyetemista küzd ezzel, és ez benne van az életükben, de mondjuk az én könyvemben minden karakternek, tehát az idősebbeknek is, ahogyan valószínűleg az életben is így van, hogy végigkeressük a helyünket.
A legfontosabb szereplőkről mesélsz egy picit, mert ugye ott hagyjuk őket Oxfordban, amikor megtudjuk, hogy milyen kapcsolat van közöttük, megtudjuk, hogy hogyan tudják segíteni egymás életét. Hol találkozunk velük ennek az új regénynek az elején?
Most visszatér mindegyik valahogyan, de új szereplők is vannak. A legfontosabbak nekem a szakács, akinek az Azur bicikli nevű étterme is van. Nekem nagyon közel áll a szívemhez ez a karakter. A másik nagyon szívemhez közel álló az egy fiatal lány, aki Maja, aki egyedülálló anyuka, és neki egy szerelmi szála van, amit nagyon-nagyon szerettem írni, és ezt folytattam is a másodikban.
Azt észrevetted egyébként, hogy az első regényed az a befogadásról szól, tehát megvetni a lábam egy másik kultúrában, ugye egy lengyel fiatal lány megy Oxfordba tanulni, és itt ebben az Azur bicikliben kap aztán munkát, és segíti ennek a séfnek, ennek a szakácsnak, gyömbérnek az útját, meg hogy megvalósítsa a saját álmait. Van, akinek egy új világot, vagy önmagában egy új utat kell megtalálni. Tehát mindenhol a befogadásról van szó, itt meg némiképpen a kirekesztettségről, ha jól látom.
Igen, nagyon igaz. Olyan szinten tudatos volt, hogy, és ezt éreztem én is, és direkt csináltam, hogy a második könyv kicsit komolyabb hangvételű, és kicsit sötétebb, mint az első. Egyrészt azért, mert hozzám is közelebb áll az ilyen stílus, és én jobban szeretek kicsit sötétebb dolgokról írni. Másrészt pedig kaptam olyan visszajelzéseket is az elsőről, hogy azt, hogy minden sztárnak happy end a vége, és minden boldog és szirupos a végén, az nem annyira realisztikus, és nem annyira életszerű.
Viszont nagyon jól esik az olvasónak.
Igen. De az igaz, hogy én meg viszont sokkal jobban élvezek olyat írni, mint ami a második, hogy egy kicsit több sötétség van benne, és több dráma, és több komolyság. És igen, a legtöbb szálnál megjelenik ez a kirekesztettség, mert ugye igen, a lengyel lány az akkor érzi meg, hogy milyen tényleg egy másik országban élni, és hogy milyen távol lenni az otthonától. Az árvaházi gyerekek ugye elvesztették minden családi kapcsolatukat, és lehet, hogy elvesztik a mostani otthonukat is. Van a szakásnak egy soha nem látott fiú az életében, aki a régi szerelmének a fia, és akit ő kirekeszt, már nem tud ezzel az egészen megküzdeni. Úgyhogy igen, de ezeknek nagy része feloldódik valószínűleg a regény végén.
És érdekes, aki maximálisan be tudott illeszkedni egy angliai világba, ugye itt van ez az izraeli fiú, aki fantasztikusan érzi magát, de mégiscsak elhúzza a szíve. Ez a szál például honnan jött?
Ez érdekes, mert ezt apukám sugallta, őt fel kéne vennem társírónak talán, mert egyszer együtt bicikliztünk, és beszélgettünk a második könyvről, hogy milyen karakterek legyenek benne, milyen karakterek lehetnek, és én mondtam neki, hogy lesz ez az izraeli fiú, és valami dilemmát szeretnék az életében, mert mindenkinek van egy nagy dilemmája ebben a könyvben. És én neki nem tudom, hogy mi legyen, és apukám sugallta ezt, hogy én erről nem tudtam, hogy neki kötelező katonasság van még a fiúknak és a lányoknak is, és hogy ezt muszáj teljesíteniük, és hogy mi lenne, hogyha neki ez lenne a nagy választása, hogy mikor megy vissza, visszamegye, hogyan küzd meg ezzel az egészen.
A tűz, mint szimbólum, tényleg összeköti ezeket a szereplőket, de még az is eszembe jutott, hogy mindegyiküknek át kellene lépni a saját árnyékát. És lehet, hogy ez ugyanannak a dolognak a két végpontja, tehát, hogy valami kockázatos dolog, ha ezt megteszi, de hogy nem tud nyugodni. Ugye beszélhetünk Williamről is, aki már az előző regényben megtette azt a nagy lépést, de úgy látszik, hogy mégsem tud vele élni.
Igen, hát neki nincsen ebben a könyvben most már saját szemszöke, de ő ugyanúgy szerepel Maja szemén keresztül, és hát ők ugye az előző könyv végén egymásra találtak, és minden jó volt. Aztán 3 hónap eltelt, és most ez a könyv úgy kezdődik, hogy már nincsenek együtt, és egy ideig nem derült ki, hogy miért, de lehet érezni, hogy mindketten szenvednek emiatt, és bár a William mindent megtett azért, hogy ez működjön, és átlépett a saját árnyékán, ez se volt elég, mert az ő kapcsolatuk nem működött, akármit próbáltak csinálni.
Milyen helyzetből jön William, és hozzá képest milyen Maja? Mert ugye ez egy nagyon izgalmas kapcsolat.
Igen, ezt nagyon-nagyon szerettem írni, mert az az érdekesebben szerintem, és ilyen nagyon sokszor van az életben is, hogy attól függetlenül, hogy nagyon szeretik egymást, és nagyon összetartoznak, és nagyon kötődnek egymáshoz, ez egyszerűen nem elég, és hogy vannak olyan akadályok, amiket nem tudnak áthidalni. Az ő életükben ez az, hogy nagyon különböző emberek, és nagyon különböző háttérből jönnek. William ugye egy üzletember, egy praktikus gondolkodású, két lábbal a földön járó, Maja pedig egy művész lélek, aki semmit nem konyít ezekhez a dolgokhoz, és imádja a művészetet, és imád alkotni, és kicsit mindig a felhők fölött jár. És mind a kettőjüknek nagyon szenvedélyes természete van, egyszerűen az lesz ennek a vége, hogy folyamatosan veszekednek, folyamatos konfliktusok vannak, és nem tudják megtalálni a közös platformot, és emiatt túlságosan sok hullámvölgy van a kapcsolatukban, és túlságosan hullámzó az egész, és Maja ezért vett véget az egésznek.
Már az előző regényed kapcsán beszéltünk arról, hogy valakinek az emléke köti az élőt. Te pszichológiát hallgatsz, tehát lehet, hogy te ezt igen. tudod, hogy ez így van, hogy rengeteg olyan reflex, vagy olyan kötődési pont van az életünkben, amiről talán nem is tudunk, és egyszerűen nem tudunk túlépni rajta, de például itt ez a Gyömbér nevű séf, akinek van egy képe az ő szerelméről, aki már meghalt, és abba a képben nem fér bele az a változás, vagy az az új információ, amit hoz az élet, és ezért befeszül.
Meg nála az is van nekem, hogyha szeretünk valakit, akkor egyfajta képen látjuk, és lehet, hogy ez egy teljesen torz kép róluk, és lehet, hogy nem is olyanok igazából, de mi szemünkön keresztül olyanok, és lehet, hogyha ha jól mennek a dolgok, akkor olyanokká is válnak, mert attól, hogy mi ilyennek látjuk őket, ez megváltoztatja őket pozitív módon, és náluk hát nem lehet tudni, hogy mi volt, mert ugye csak a Gyömbérnek a szemszögéből látjuk az egészet, úgyhogy nem tudjuk, mi az igazság, de neki istenítette, és annyira szerette, hogy csak a pozitív dolgokat látta benne, és neki nem fér bele ugye ebbe a képbe az, hogy megcsalta őt, és hogy lett egy gyereke, és ezért feszül be, hogy mondtad, és ezért nem tud ezen túlépni, mert nem tudja összeegyeztetni ezt a két dolgot.
Nagyon jó az az út, amit ő bejár, vagy hát az olvasó bejár vele, hogy hogyan lehet ezen fölülkerekedni. És ha már a pszichológiánál tartunk, az, ahogyan ez a lengyel lány, aki elvileg jól kéne, hogy érezze magát, már van szerelme, tanul, munkája is van, minden rendben, és azok a tünetek, amit rajta látunk, azok a depresszió tünetei?
Igen, igen. Minden jól indult neki, és az olvasó vagy a kívülálló ember azt gondolná, hogy hát teljesen jól kéne magát éreznie, és nem érti az ember, hogy mi baja van. De egyrészt ugye honvágya van, ő nagyon közel állt a családjához, és nagyon nehezen viseli azt, hogy távol van tőlük. Másrészt egyszerűen lehet, hogy ő nem volt kész erre a nagy lépésre, arra, hogy külföldre költözön. 18 évesen ugye azért nagyon fiatal az ember. És egyszerűen elkezdett lefelé menni ebben a spirálban, és szerintem ebben az az érdekes, hogy nagyon sok olyan depresszióval küzdő ember van, akiről kívülről az ember azt mondja, hogy miért szomorú, hát nincs ez rá semmi oka. És attól még, hogy nincsen semmi konkrét oka az embernek, attól még lehet szomorú.
Van funkciója annak, hogy karácsony van, csodálatos téli napokat élünk meg a regényedben, fantasztikus a díszlet, de ezen túl számít?
Igen, mindenképp. Egyrészt először nem karácsonytól indult, hanem az biztos volt, hogy télen szeretném. Egyrészt azért, mert hogy idő teljen el az előző regény óta, ugye az ősszel játszódott. Másrészt pedig nagy szerepe van a díszletben, meg egyrészt a körülmények alakulásában, annak, hogy egy nagy vihar van ezen az egy napon, hóvihar, tehát, hogy ez csak télen lehetett, és aztán a karácsony ötlete az felmerült azért, mert ez a szeretet ünnepe, az a béke, az meghitt, nagyon boldog ünnep általában az embereknek, és ehhez képest az összes szereplő valamilyen módon, vagy majdnem minden szereplő szenved, és egyáltalán nem érzi ezt az ünnepi hangulatot az elején, és ezért szép átmenet, vagy jó átmenet lehet az, hogy a végére már azért a legtöbben megérkeznek ehhez a hangulathoz.
A legnehezebb azért azt hiszem mégis annak a fiatal nőnek a helyzete, akire ott 15 kisgyerek rá van bízva, illetve ő vállalta, hogy vigyázz rájuk, és pont egy napja van még abban a házban, mert el kell adni az épületet, megfosztották őt a támogatástól. Fontos az is, hogy ez egy sportoló nő volt, tehát hogy kitartásból jeles, csak van az a helyzet, amikor már nem nagyon tud mit csinálni.
Igen, egy új szereplő, és nem egy igazi konkrét életbeli példa alapján lett ő megírva, de olyat olvastam nagyon sok sportolóról, akik nem tudták folytatni a karrierjüket, és ugye ők karrierszerűen sportoltak, tehát olimpiai sportolók voltak, hogy miután ez a sérülés megtörtént, utána teljesen átfordították az életüket, és valami másba kezdtek bele, nagyon sokan jótékonysági intézményeket vezettek, vagy egy teljesen hétköznapi munkát vállaltak, és ott találták meg magukat, és innen jött az inspiráció, hogy ő pedig, amikor a kórházban feküdt, mert neki amputálni kellett a lábát a sérülése után, amikor ott feküdt a kórházban, akkor látta, hogy milyen sok gyereknek van, vagy minimális, vagy nincsen semmilyen támogatása ott a kórházban, olyan szinten, hogy van, akiket elhagynak a szülei. Ez is reális, ennek utána néztem, hogy tényleg van, hogy ott hagynak beteg gyerekeket, mert nem tudják anyagilag, vagy érzelmileg támogatni őket. És őt ez húzta ki ebből a letargiából, amit azután érzett, hogy nem tudja folytatni a hivatását, a sportolói karrierjét. És ezért ő megalkotta ezt az árvaházat, ami azt a cél szolgálja, hogy ezeket az elhagyott gyerekeket, vagy másik lepusztult árvaházakból kimentett gyerekeket elszállásolja, és egy igazi otthont nyújtson nekik.
Gondot fordítasz arra, hogy a legtöbb gyerek élettörténetét, korábbi életüknek a történetét leírt. Nagyon szívfájdító, amilyen sorsokat mutatsz azért.
De hát ez is azért realisztikus szerintem, mert hogy ezek a gyerekek nem véletlenül kerültek oda, tehát nekik nem egy boldog életük volt addig, de pont ezért jó, hogy ők már ott vannak, mert ez egy tényleges otthonban és szeretetben tudnak élni végre, és megérezhetik azt, hogy milyennek kéne lennie az életüknek.
Hogyan kerül a filmvilág ebbe a regénybe? Tehát, hogy ez miért foglalkoztat téged, erről mennyit tudsz például?
Nem sokat, sajnos, de lehet, hogy pont ezért foglalkoztat. Ugye az első könyvben volt egy szereplő, Nina, aki színésznő, pont, hogy egy kezdő színésznő volt akkor, és egy sorozatban játszott, és akkor volt a sorozat ennek a premierje aznap, amikor az első regény játszódott. Most pedig ő is szerepel még, de ő neki az újdonsült barátja szemszögén keresztül látjuk őt is, meg ennek a fiúnak is az életét, aki operatőr, és együtt dolgoznak ezen a sorozaton Londonban. És engem nem tudom miért, de nagyon foglalkoztatnak ezek a filmvilág, ahogyan a filmek készülnek. Nagyon szeretem eleve a filmeket, és nagyon szeretek ilyen kulissza mögötti videókat nézni, hogy hogyan készítik a sorozatokat, filmeket, mert ez engem nagyon izgat, és valószínűleg ezért került bele. De ugye ennek a fiúnak pedig úgy alakul a sorsa, hogy őt elbocsátják ebből az állásából, és újra meg kell magát találni, és követni az álmait.
Azon is gondolkodtam, hogy miközben ugye az előző könyvedben egy bizonyos napon a véletlenen múlik, hogy emberek találkoznak, hogy hosszú időre eldől a sorsuk. Itt a véletlennek nincs olyan szerepe, és érdekes módon, mintha ez a te vagy a felelős a sorsodért mondás lenne az, ami számít itt.
Igen, pont most erről eszembe jutott, hogy a Maja nevű szereplőnek van egy ilyen mondata neki, hogy a legnagyobb szövetséges maga, és én ezt nagyon szeretem megírni, mert igen, én ebben hiszek, hogy nincs ilyen, hogy most végzet vagy sors, hanem hogy saját magunk kovácsoljuk, és nekünk kell tenni azért, hogy jól érezzük magunkat, és hogy boldogok legyünk, és hogy kilépjünk olyan helyzetekből, ami nem tesz minket boldoggá, vagy magunk mögött hagyjunk olyan dolgokat, amik miatt szenvedünk, és hogy aktívan keressük azt, amitől jobban leszünk.
Mutatsz módszereket, akár pszichológiai technikákat, amelyek segíthetnek nekünk? Ezt nem véletlenül kérdezem.
Én engem nagyon érdekel a művészetterápia, és ezért is van ebben egy-két szálon benne. Itt rajzterápiáról van szó, vagy festőterápiáról. Az a művészetterápiának egy olyan része, amikor kirajzoljuk magunkból az érzelmeket. Ebben akkor én is részt vettem, úgyhogy a saját tapasztalat alapján írom. Itt valamilyen relaxáló zenét hallgat az ember, és az alapján támadnak benne érzések, és támadnak benne gondolatok vagy képek, és utána szabadon lehet rajzolni, és szabadon ki lehet magadból önteni az érzelmeket, és igazából nincs jó vagy rossz teljesítmény, csak az a lényeg, hogy kirajzold magadból, vagy kifest magadból azt, ami följön, és ez egy nagyon katartikus élmény, és nagyon hasznos szerintem, de nagyon sok ága van a művészetterápiának, tehát van zeneterápia, erről is szeretnék egy könyvet írni, úgyhogy ez engem nagyon, nagyon érdekel.
És másféle módszer, akár ahogyan ez a lengyel lány kijön, mert ön érdekes, hogy tényleg mindenki próbál rajta segíteni, tényleg iszonyatos honvágya van, és már tulajdonképpen csak a szobájába bezárkózva üldögél, és nem reagál semmire, pedig nagy szeretettel veszik körül. Szóval, hogy hol van az a pont, mivel lehet őt kibillenteni, hogy békén kell hagyni, vagy inkább próbálni segíteni neki.
Szerintem nagyon sok embernek van olyan, hogyha rosszul érzi magát, akkor inkább elzárkózik, és elök mindenkit magától, de hát saját tapasztalat szerint, meg ugye pszichológiából is az a tapasztalat, hogyha megnyílik az ember, és megosztja másokkal a problémáit, és azt, hogy mitől szenved, az nagyon segít, mert ugye lejön az a lelkéről valamilyen szinten, és ebben a könyvben is van ilyen üzenet, hogy az semmit nem segít, hogyha elzárkozik az ember, és hogyha magányra ítéli magát, hanem ha aktívan próbál segítséget kérni, és elfogadni a segítséget, akkor az jönni is fog az a segítség.
Szól ez a te könyved a bátorságról?
Mindenképp igen. Ugye az, ahogy említettem, hogy mindegyik szereplőnek ebben egy döntést meg kell hoznia, és kettő vagy több dolog között kell választania, és a legtöbb ilyen választás az önmagukban dől el, tehát például az izraeli fiú, hogy menjen vagy maradjon, a hazáját választva, vagy az otthonát, a kötelességét, vagy azt a helyet, ahol jól érzi magát, vagy Maja szempontjából, hogy a szerelmet és azt a boldogságot, amit a férfi nyújt, vagy a gyermekének neki jó életet szerezzen. És szerintem nagy bátorság ezeket a döntéseket meghozni, és sokszor a nehezebb döntés az, amit végül helyesnek találnak, és az, hogy azt kövessék, az nagyon nagy bátorságot kíván.
Nyitva egy rengeteg kérdést a történet végén. Az ember szeretné tudni, hogy mi történik ezekkel a szereplőkkel.
Ez nem egy szép húzás a részemről, az biztos. Én se szeretem, amikor ezt csinálják más írók, és én nekem kell ezt olvasnom, de íróként meg valahogy nagyon jó érzés így befejezni, mert mások képzeletére bízom, hogy hogyan folytatódik. És hát kértek harmadik részt sokan, de azt nem tudom, hogy ez lesz-e.
Szerinted mind múlik, hogy ki hogyan fejezi be ezt a történetet fejben? Tehát, hogy melyik olvasónak milyen lezárás jut eszébe?
Hogy ők éppen hol vannak az életben, amikor ezt olvassák. Hogyha nagyon jó hangulatban vannak, és nagyon jól érzik magukat, akkor lehet, hogy mindenkinek happy endet írnak magukban, és mindenkinek boldog lesz az élete. Ha nem olyan helyen vannak az életben, akkor lehet, hogy ők ezt belevetítik a szereplők sorsába, és nem lesz jó vége.
Leitner Lilivel beszélgettünk Tűzzel játszók című új regényéről, amely az Azur bicikli folytatása. Szeretettel ajánlom figyelmükbe. Most hírek, azután egy jóval komorabb, riasztóbb regényről hallanak, egy skandináv krimiről, amelynek címe Fenyőgyanta.